Amikor az előbb hallgattam Gábort, arra gondoltam, hogy erős szavak után jön egy gyenge történet. Mert az a történet, amit most szeretnék felolvasni, az bizony egy gyenge történet. Naamán története, Géházi története, folytatása Naamán történetének. A kijelölt témám így hangzik, hogy a világosság növeszt, életben tart. Világosság nélkül nincs növekedés, nincs élet. Ha a kifejlett életet sötétbe rakjuk, visszafejlődik és elsorvad. A délelőtti beszélgetésen, itt mi a asszonyok csoportjában megállapítottuk, hogy a világosság felelősséggel jár. Nem részleteztük nagyon, hogy miért, de a világosság az, hogy Istentől lelki világosságot kaptunk, hogy az életben bizonyos világosságot kaptunk, az bizony felelősséggel jár. És valaki figyelmeztetett engem a szünetben, hogy minél többet kapott az ember, annál nagyobbal. Mert a világosságnak van egy természete, hogy nem stagnál. Vagy növekszik, vagy csökken. És látni fogjuk egy embert, akinek bizony a világossága egyre inkább csökken. Nem olvastam fel Naamán történetének a folytatását, hogy miután meggyógyult, bemegy Elizeushoz, elmondja, hogy mi történt vele, elmondja, hogy most már tudom, hogy nincs máshol élő Isten, megpróbál a gyógyulásáért ajándékot adni Elizeusnak, nem is kicsit, ugye 6 talentum ezüst, 10 talentum ezüst, 6000 arany, 10 öltözet ruha, nem is lehetett azok a ruhák akármilyenek, és Elizeus visszautasítja, nyomatékosan visszautasítja. Miért is utasítja vissza Elizeus az ajándékot? Mert valamit nem lehet megfizetni. Naamán egy életre leköteleződött, nem Elizeusnak, hanem az élő Istennek. És ezt az üzenetet semmilyen módon nem szabad gyengíteni. És Elizeusnak ez a merev visszautasítása tulajdonképpen ezt az üzenetet húzza alá, ábrázolja ki. Még mindig Naamán kap, mégpedig egy szekérnyi földet, most ezt nem részletezem, hogy miért, miért van rá szüksége és miért kéri Elizeustól, és ezután következik egy nagyon gyenge történet. Még nem jutott messzire Naamán, amikor Géházi, Elizeusnak, Isten emberének szolgája ezt gondolta. Lám, az én uram kíméletes volt ehhez az arámi Naamánhoz, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy utána futok, és szerzek tőle valamit. Utána is ered Géházi Naamánnak, amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és azt kérdezte, jól vagytok? Az így felel, jól, de az én uram ezt az üzenetet küldi. Épp most érkezett hozzám 2 próféta tanítvány Efraim hegyvidékéről. Adj nekik 1 talentum ezüstöt és 2 rendruhát. Naamán ezt mondta, kérlek, fogadj el 2 talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött 2 talentum ezüstöt 2 zsákba, és 2 rendruhával együtt odaadta 2 szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor elértek a dombhoz, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Ezután bement, és ura elé állt. Elizeus azt kérdezte, honnan jössz Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az ember leszállt a kocsiról és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgálókat és szolgálóleányokat végy. Ragadjon rád és utódaidra Naamán bélpoklossága örökre, és az olyan bélpoklossan ment ki előle, mint a hó. Naamán története, itt az Egy Királyok 5-ben, egy eddig láthatatlan vagy meg nem nevezett tanúval folytatódik, a történet tanújával. Annyit tudunk Géháziról, hogy Isten emberének a szolgája néhány helyen feltűnik a Szentírásban még. De talán kevésbé gondoltuk végig, hogy micsoda rang volt ez, Isten emberének a szolgája. Elizeust, aki most ilyen hatalommal van jelen, igazi valódi lelki-szellemi hatalommal van jelen ebben a történetben, úgy emlegették, hogy ő volt az, aki Illés kezére a vizet öntötte. Nagyon sokáig Illés szolgája volt. És tudunk egy Józsuéról, akinek, hát lehet, hogy évtizedekig többek között az is volt a dolga, hogy várt Mózesre, amíg ő a hegyen fent az Úrral beszélt. Ezekből a kis feladatot elvégző emberekből nőhet ki a következő generáció vezetője. Vagy nem nő ki a következő generáció vezetője. Géházi nem egy, most így mondom, hogy nem egy némad, nem egy senki. Neve is van. Nem egy szolgálatok közül. Valahol kitüntetett szerepe van Elizeus élettörténetében. Úgy szeretnék, most nyilván az idősebb korosztálynak van még emléke arról, hogy petróleum lámpa. Amit az ember meggyújtott, akkor fölcsavarhatta, és akkor nagyobb fény elég, mert meg kormolt is. Ha rosszul volt a beállítva, vagy rossz petróleum volt belerakva, meg ha visszacsavarta, akkor kisebb világossággal égett. Most jelképesen hadd rakjak ide egy ilyen petróleum lámpát. Nyilván van ennek modern változata, vagy egy jobb, modernebb képe is lehetne szemléltetni, de ő jelképezze, szimbolizálja ennek az embernek a világosságát. Mert valamilyen volt, hogy ott élhetett Elizeus környékén. És nézzük meg, hogy mikor növekszik, vagy csökken ennek az embernek a világossága. Nézzük így Géházi történetét. Azt mondja, hogy az én uram kíméletes volt ehhez az arámi Námánhoz. Megérdemli egyáltalán ez az idegen szíriai? És most egészen tudatosan nem arámit mondtam. Megérdemli egyáltalán, hogy gyógyeljárásokban részesüljön? Hát ha már eljött ide, legalább fizesse meg. Miért csak nem is egy hazai gyógyított meg ilyen rendkívüli módon, hanem ezt az idegent. A fajgyűlölet nem modern találmány. Nem a 21. század története. Minden kor, minden emberében megvolt az a tulajdonság, hogy a saját, aki idegen, aki más, Azt ellenségnek tekintse, és kártékonynak tekintse. A világosság természetéhez tartozik? Ez a gondolat. Növekedett ennek az embernek a világossága, vagy csökkent? Ez a petróleum lámpa nagyobb lánggal, vagy kisebb lánggal égettől? Persze, van ebben jogos történet is. Éppen fenyegette, szóval ez a fővezér nem, azon a területen volt, ahol szóval nem volt éppen békés mindig a viszony a két ország között. Vannak itt jogos gondolatok is. De növekedett Námánnak, Géházinak a világossága, vagy csökkent. És még meg se fizette. Hiába, ez az Elizeus, élhetetlen. Hát legalább egy talentum ezüstöt, és legalább két öltözet ruhát elkérünk tőle. Milyen hosszú időre rendbe rakja ez az államháztartást, a mi kicsi kis államháztartásunkat itt Elizeus környékén. Egy talentum ezüst mérhetetlenül sok pénz, most nem menjünk ebbe bele, hogy mennyire mérhetetlenül sok pénz. Igaza van Géházinak. Én el tudom képzelni, hogy ő volt az, aki mindig megküzdött azért, hogy Elizeusnak meg a környezetének legyen mit ennie. Aki mindig újra és újra valahol előteremtette, valahogy megoldotta ezeket a feladatokat. Volt igazságelem Géházi gondolatában, csak tökéletesen hiányzott belőle a lényeglátás. Nem értette meg, ami itt történt, hogy egy fillért nem szabad abból elvenni, amit ez az ember felajánlott, hogy ő legyen örökre lekötelezett az élő Istennek, nem nekünk, soha többet nem fogunk vele találkozni. Az élő Istennek legyen örökre lekötelezett szolgája és embere. Miért nem beszélte meg Elizeussal? Csak lehetne mondani, mert azonnal tudta, hogy na, ez az, amit ez csak így felvonja Elizeus a szemöldökét, és lehet tudni, hogy ez a kérdés nem a megvitatható témakörök közé tartozik. Nem beszélte meg, mert tudta a választ. Ugye mi is vagyunk így, hogy nem kérdezek, mert pontosan tudom, hogy mit mond a másik. Aztán így folytatja, hogy az élő Úrra mondom, hogy utána futok, mintha ezt mondaná, hogy helyre állítom az univerzum rendjét. Én ezt nagyon ismerem magamból. De sokszor tettem ezt, amikor úgy gondoltam, hogy na ennek és annak Isten szerint nem szabad megtörténnie. Vagy egy másik dolognak meg kell történnie. Lehet, hogy már itt is elmondtam a ifjúságomnak azt a történetét, amikor egyszer sokan tudják a testvérek közül, hogy egy biatorvágyi bemisszióban szolgáltam hosszú ideig, és egy rendkívüli feszült helyzetben én hatalmas energiakifejtéssel védtem egy pozíciót, tényleg nem voltak éjszakám, nappalom, belefeszültem, míg nem egyik reggel jó könyvéből ezt a... És sehogy nem értettem, hogy az idősebbek miért nem értenek velem egyet. Míg nem egyik reggel az útmutatóban ezt a bibliai verset olvastam, hogy avagy te vagy-e, aki görgeted a göncöl szekeret. És akkor én megálltam, és azt mondtam, hogy tényleg, Uram, én itt a göncöl szekeret akarom görgetni. Én valami olyan vehemenciával vagyok benne abban a történetben, és hát ahogy persze, hogy képne egy ember a csillagok állásán változtatni, ugyanúgy képtelenség ezen a helyzeten változtatni, de azóta is jó néhányszor, amikor úgy érzem, hogy csorba esett az univerzum rendjén, ennek nem szabad megtörténnie, vagy annak meg kell történnie. Sokszor eszembe jut ez a mondat, hogy én görgetem a göncöl szekeret. Ez az ember eltévesztette a célt, eltévesztette a helyét. Arra a helyre lépett, ami nem, és most úgy gondolatkísérletként tegyük hozzá, ami még nem az ő helye volt, és elveszítette azt, ami ténylegesen az övé. Két egy talentumot, kapott kettőt. Ennyi még elrejthető. Ennyit még valahol ügyesen el lehet dugni. Azt gondolom, ahogy így végigolvasom, hogy több ház lehetett itt, egy egész, tulajdonképpen a próféta tanítványok is itt éltek, egy kisebb fajta kolónia lehetett itt, nyilván pontosan tudta ő, hogy milyen jól kiméri, hogy melyik domnál kell megállni, hogy Elizeus az ablakból, vagy ahol ő lenni szokott, még ne lásson ide, és pontosan kimérte, hogy hol lehet elrejteni. Miket mondhatott magában, amíg ezeket csinálta? Hát valamit ilyesmit, hogy hát így kell ezt csinálni. Semmire nem megyünk az élhetetlenségünkkel, mert ilyenkor úgy mindig mondogatni szoktunk magunkba valamit. Végül is Elizeusért csinálom, na jó, ha nem is egészen, de neki is lesz haszna belőle. Ugye mindig megpróbáljuk valamilyen módon hát elmondani magunkba, hogy miért is csináljuk ezt. És hogyan érezhette magát közben, amíg mindezt csinálta? Rosszul? Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy rosszul érezte magát. lehet, hogy leginkább így lehetne kifejezni, hogy sehogy. Most egy lelkis gondozói szaknyelvet hadd fogalmazzam meg, hogy azért, mert már rég lehasította az érzelmeit magáról. Nem volt kapcsolatban a saját érzelmeivel. Mit is jelent ez? Kapcsolódnak-e a világossághoz és sötétséghez? A lelki világossághoz és sötétséghez érzelmek. Ahhoz, hogy az életünk petróleum lámpája feljebb megy, vagy lejjebb, kapcsolódnak-e, kapcsolhatok-e ehhez valamilyen érzelmek? És azt gondolom, a Szentírás bizonyságtétele ez, de a saját tapasztalatrendszerünk is ez lehet, hogy amikor az ember világossága jár, ahhoz öröm, békesség, egy csendes belső megelégedettség társul. Ez alkattól függően lehet nagyobb, lehet kisebb, váltakozhat ez, ennek a mértéke. De hogy ott valami belül igenli azt, amit csinálunk, az azt gondolom, hogy sokakkal együtt közös tapasztalatom. És amikor sötétségbe járunk, amikor nem kérdezzük meg azt, akit meg kéne kérdezni, mert pontosan tudjuk, hogy mit fog mondani. Amikor nagyon meg kell indokolni magunknak, hogy miért azt csináljuk, és miért úgy csináljuk, és miért most csináljuk. Amikor tudom én, hogy mit kéne tenni, de hát az élet más, a valóság más, akkor hogy érezzük magunkat? Legtöbbször békétlenek vagyunk, haragszunk, és ezt a haragunkat kivetítjük másokra, mindig találunk egy ellenséget, örömtelenek vagyunk, nem tudjuk, hogy mi a bajunk, miért nem tudunk aludni, és egyáltalán valahogy úgy minden rossz. De ezt az állapotot az ember sokáig nem bírja. És lehasítja az érzelmeit, már nem figyel oda, csak az álmatlan éjszakai, a nyugtalansága, a haragja, az indulat kitörései jelzik, hogy már rég nem áll szóba, arra valami belül van. Letettem magamnak a nagy esküt, hogy csak nagyon röviden fogok beszélni arról, hogy a mi európai kultúránk pár évszázada a racionális józan gondolkodást a férfiakhoz, az érzelmeket pedig a nőkhöz rendelte. És éppen ezért a racionális gondolkodást jónak és követendőnek, az érzelmekhez való odafigyelés pedig nőiesnek, gyengének és nem követendőnek ítéli. Mi azt hiszük, hogy ez mindig így volt, nem, ez több évszázad terméke. A 1200-1300-as években a teológusok még arról vitatkoztak, hogy képesek-e a nők egyáltalán helyes érzelmekre. Ez nem így van. Csak hozzászoktunk ahhoz, hogy akkor vagyunk erősek, ha nem figyelünk oda az érzéseinkre. Jó, nekünk nőknek még megengedik, hogy időnként sírjuk, esetleg, ha olyan vehemensek vagyunk, akkor időnként még kiabálhatunk, és nem kulturál dolog, nem szép dolog, de nőies, nem kell bennünket komolyan venni. Nagy itt a káosz, kérem, mert mindnyájan ráfizetünk. Akkor is, ha nem figyelünk oda, hogy az érzelmeinket túltupírozva mekkora kárt okozunk a környezetünknek, és akkor is, ha nem figyelünk oda arra, hogy vannak érzelmeink, és az érzelmeink bizony nagyon sok esetben sok mindent elmondanak arról, hogy világosságban vagy sötétségben járunk. Mindegyikünknek meg kell tanulni odafigyelni rájuk. Van akinek arra, hogy nem biztos útjelzők, és van akinek pedig arra, hogy jó lesz megfigyelni, hogy mitől is vagyok szomorú, mitől is lettem dühös, mi is az, ami nem tetszik nekem. Nem abszolút iránytűk, de sebességjelző táblák. Én azt gondolom, hogy Géházi itt már nem érzett semmit. Már régen átlépte azokat a határokat, ahonnan még vissza lehetett volna fordulni. Nemrégiben egy nagyon magas módonban volt egy nagyon magas sziklán lenni. Egy gyönyörű, szép fensíkon, ami igazából egy nagyon magas szikla volt. És nagyon keskeny korlátok jelölték azt a határt, ameddig még szabad volt elmenni, egy gyönyörű természetvédelmi terület volt ez, rengeteg sirállyal és a tengerparttal. És az ember annyira vonzotta a távolság, meg a sirályok hangja, meg a naplemente, meg a tenger, hogy úgy óhatatlanul minél inkább a szélére akart menni ennek a sziklafalnak. És csak egy nagyon kicsi, keskeny, kerítés jelezte, hogy eddig és nem tovább. Mert aki tovább ment, az nagyon könnyen lezuhant. Szép táj volt, szépek voltak a sirályhangok, szép volt a naplemente, szép volt az apály és a dagály, de volt egy pont, ahonnan nem volt szabad tovább menni. Talán mindegyikünk életében van olyan történet, amikor láttuk mi azt a vékony korlátot, és tovább mentünk, és kárát vallottuk. Jön a döntő kérdés Géházi életében, és talán ez a döntő, ez a vékony korlát, mégis csak találkozni kell Elizeussal, aki megkérdezi, hogy honnan jössz? Honnan jössz? Olyan ez a kérdés, mintha hirtelen nem egy petróleum lámpát kapcsolnánk magasabb fokozat, hanem egy reflektort gyújtana ki Elizeus. Honnan jössz, Géházi? Mondhatnánk, hogy nincs kecmec. Itt most vagy hazudik, vagy igazat mond. Itt mellé beszélni nem lehet. Ha lett volna, ha Géházi még tudott volna hallgatni arra a belső hangra, lehet, hogy azt mondta volna, hogy nem beszélhetnénk meg máskor. Nem ezt mondja. Amit Géházi nem tesz meg, azt megteszi Elizeus. Elmondja neki, hogy honnan jött. És még azt is elmondja, hogy miért kellett neki az a pénz. Amit nem tesz meg Námán, hogy megalázkodik és meggyógyul, amit megtesz Námán, hogy megalázkodik és meggyógyul, azt nem teszi meg Géházi. Hazudik, és látja majd a következményeit. Akinek sokat adtak, attól sokat követelnek. Géházinak sokat adtak, és sokat követelnek tőle. A világosságot nyert élet felelősséggel jár. Vagy növekedni fog, egészen a teljes délig, mondja a Szentírás. Vagy elhal. Jézus kérdezi egy helyen, hogy ha a bennetek lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Én szívből kívánom magamnak is és a testvéreknek is, hogy hallgassunk arra a belső hangra, amelyik mindig elmondja nekünk, ha odafigyelünk rá, hogy a világosság, az egyre teljesebb világosság, a megsötétedés útján járunk.